segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva, drága testvéreink, Tinódi Lantos Sebestyén ősi énekével kezdjünk, a 161. dicséretünk első versével, Siess keresztjén lelki jót hallani.
Oh, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az Istennek az a szent igéje, melyet felolvasni kívánok előttetek, írva található János Evangélium a 15. fejezetének, a 15. fejezetben a 9-től a 17. tartó versekben, fent nevezett helyen így szól Isten igéje. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek, többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az Ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtam nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. És gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezeket azonban parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Az Isten tegye áldottá a szent igéjét, annak szívünkben befogadását, értek hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk egyébként. Megváltó Istenünk, Urunk, hálatelt szívvel állunk meg a te szent hajlékodban. Köszönjük bőjt negyedik vasárnapjának minden lehetőségét, elsősorban a veled való találkozásnak az ajándékát, hiszen amikor te szabadon keresztül veled tudunk személyesen találkozni, mindig át tudjuk élni, nem csak a kegyelmedet, hanem leginkább azt a szeretetet, amely erre a világra tőled árad. Urunk Istenünk, te látod a mi hiányosságainkat, hibáinkat, bűneinket, hogy mi nagyon sokszor ezt a szeretetet mellőzzük, és úgy gondoljuk, hogy nem akarjuk észrevenni, pedig itt van, bennünket megállt, bennünket erőtérre vesz körül, hogy ez az erőtér a jó cselekedeteinket, a jó tetteinket igyekezzen stimulálni, erősíteni, bátorítani. De Urunk Istenünk, te add meg, hogy határozott elképzeléssel tudjuk elindulni felé, meglátni a bűneinket, és keresni, kérni a te megbocsátó kegyelmedet. Így áld meg Isten tiszteletünket, áld meg az igére figyelésünket, légy közöttünk szent lelked által, egyaránt hallgass meg a mi könyörgésünket, a te fiadért, az Úr Jézusért. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére, a 247. dicséretünk harmadik versével, amely így kezdődik, láthatatlan lélek, te betöltesz.
Thank you.
mondani kívánunk közöttetek, írva találjuk az előfelolvasott igeszakaszban, János Evangélium 15. fejezetének 16. versében eképpen. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt termjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Kedves testvéreim, megérteni Jézus szavát, hiszen a felolvasott igében Jézus Krisztus szó nyilatkozik, az ő világosságában azt jelenti, hogy mi is világosan láthatjuk az ő szavainak értelmét, igazi értékét, nagy ajándék mindez. Nem kevesebb, mint az élet ajándéka, hiszen Jézus azt is mondta magáról egy önkijelentésében, hogy én vagyok az élet, már hogy ő az élet. Mi szeretünk dönteni, és van, aki jól, van, aki nem jól készíti elő az ő döntését. Döntés előtti szempontból van egy érdekes állítás, hogy az a jó döntés, amelyhez a szükséges és elegendő információ következésre áll. Mi szeretünk dönteni, alaposan körülnézve, körültekintve, nem biztos, hogy jó sikerül. Aztán szeretünk választani, hiszen a szabadságot ezen keresztül éljük meg, hogy mi majd kiválasztjuk azokat a dolgokat, akár adott esetben árukat, áruféleséget, bútort, fedelet, lakást, közösséget, sok minden más, pár, feleséget, férjet, tehát. Ha szeretünk választani pályát, munkahelyet, szolgálatot, gépkocsit, élelmet, építkezéseknél sok-sok értéket hadd ne soroljon fel. Majd amikor rájövünk sok-sok évvel később, hogy hát nem biztos, hogy a legjobban döntöttünk, mert ez sem jó, az sem jó, még nem tetszik. Pedig mi választottuk ezeket a dolgokat, és ha őszintén vagyunk önmagunkkal szemben, akkor nem nagyon tudunk szemrehányást tenni senkinek, hiszen mi választottuk ezeket a dolgokat. Az nem került felolvasásra a történet, de a János evangéliumában, az ezt megelőző igeszakaszban van Jézus Krisztusnak az igazi szőlőtőről szóló példázata, ahol Jézus Krisztus a hasonlat, a példa mellett, hogy maradjunk meg a szőlőtőn, ugye, mert a szőlőtő adja a szőlővesszőnek a táplálékot, a különböző ásványosokat, és leginkább a vizet, hogy ez a növény gyarapodni, növekedni tudjon. Emellett Jézus legfontosabb tanítványunk a példázatban az, hogy maradjatok meg az én szeretetemben, mondja Jézus Krisztus. Egyszerű az indoka, az a indokon, hogy ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Jézus és az Atya szeretete itt Jézus kereszt halála előtt felbecsülhetetlen érték és példa. Ahhoz, hogy meg tudjak maradni Jézus szeretetének terében, ahhoz Jézus parancsolatait, ha tetszik, ajánlásait meg kell tudni tartani. Jézus parancsolata pedig egyszerű, úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett minket. Amikor a mai istentiszteletünk keretében emlékezünk idős Csele József tanítóra, aki itt él, itt szolgált, itt tanított, hallani fogjuk az ő életének summázatát, de azt gondolom, hogy ami az ő búcsú szempontjából, amikor őt végső útjára kísérték, elhangzott, és az ő életében is ott volt az a sok-sok szeretet, ami benne volt a gyermekek iránt, azt gondolom igazi példa, hiszen ő 70 évvel a halála után is sokan emlékeznek még őre ebben a községben. Akik meg még emlékeznek, azok mérhetetlen hálával gondolnak rá, mert ő is Jézus tanítása szerint élt, szolgált és szeretett. Amikor az ember végig gondolja a Krisztus szeretetét, mindig eljut oda, én egyáltalán nem tudok úgy szeretni, hogy a Jézus szeretet. Csak egy adat ehhez, Jézus a bűnösökért adja az életét. Ebben a felolvasott igeszakaszban a 13. vers úgy fogalmaz, hogy Jézus szerint is a világon az a legnagyobb szeretet, amikor valaki az életét tudja adni másokért. Ráadásul Jézus nem a hősökért, nem a mártírokért, ő életét is, de alapvetően a bűnösökért, mert a társadalom kivetettekért, megvetettekért, azokért is adta az életét. Szeretettel tette mindezt. És Jézus nem véletlenül mondja, hogy a világ legnagyobb dolga, amikor valaki másokért tudja az életét adni. Majd folytatja egy gyönyörű evangéliumi gondolattal, ami megszólal Jézus ajkán, amikor így fogalmaz, ha azt tesszük, amit ő kér, vagy ő parancsol, akkor már nem szolgák, hanem barátok vagyunk. Nyilvánvalóan, hogy ez egy érdekes megközelítése Jézusnak, ugye a szolgákra azt mondja, hogy azok nem tudják, hogy cselekszik az ő uruk. A barátok tudják, hiszen az uruk mindent elmond neki, és Jézus azon jutott, hogy én is elmondtam a tanítványoknak mindent, amit csak hallottam az atyát. Abban az időben az uralkodóknak, királyoknak, bármilyen magasrangú uralkodónak volt egy olyan szokása, hogy ott az udvarban az ő barátai ott voltak körülötte, akik nem tanácsot adtak, vagy segítették a munkáját, vagy az uralkodását, vagy bármi más, akiket ő barátainak tekintett. És gondoljuk végig egyszerű társadalomban, ha valakit a király maga mellé emel, mondván, hogy az ő barátja, és ott lehet az udvarban, és ott részesedik az udvar ajándékában, mekkora megtiszteltetés volt nem csak az ő részére, hanem az egész család részére. Jézus Krisztus ezt a fajta baráti dolgot ajánlja nekünk, és ezt említi, hogy az ő barátai lehetünk. Vajon hogyan tudjuk megbecsülni ezt a fajta tisztséget, mert azt gondolom, hogy minden királynál Jézus Krisztus sokkal, de sokkal nagyobb volt, tehát e tekintetben az ő barátjának lenni bizony, mint látni fogjuk, az örökké valóság részévé válhat a mi életünknek. Ugyanakkor ezt nagyon jó, hogyha meg tudjuk jelezni, hogy mi immáron barátai lehetünk Jézusnak. Textusunk első gondolata így szól, nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket. A mi emberi választásunk legtöbb esetben az életünk részeit képező dolgokra irányul, és amikor én mégis úgy döntök, hogy követem Jézust, mert úgy látom és hiszem, hogy az igazi tiszta életre ehhez van szükségem, akkor előbb vagy utóbb rá kell jönnöm, és azért tudtam dönteni Jézus mellett, sőt azért volt erő, mert Jézus engem kiválasztott. Amikor azt mondja Jézus, hogy nem ti választottatok ki engem, ez azért érdekes gondolat rá, testvéreim, mert bizony még a teológia állítása szerint is az embernek az életében szakompak egyetlen egy szabad akaratából való lehetősége van dönteni. Amit sem az Úristen, sem más, sem senki nem befolyás. Az egy kérdés, amiben dönthetünk az, hogy Krisztussal élünk, vagy nélküle. A következő döntésünk látszólag szabad, de valójában nem szabad. Meg is indoklom még. Aki úgy dönt, hogy Krisztussal szeretne élni, annak attól a naptól kezdve az Isten parancsai, Jézus Krisztus parancsolatai szerint, a szeretet parancsolatai szerint kell tudni élni, hiszen Jézus itt azt mondja, hogy a barátaim vagytok, de csak akkor, hogyha megtartjátok a parancsolatait. És jó tudjuk, a Krisztussal való együttjárás az nem csak annyi, hogy én hiszek benne, és utána össze-vissza azt tesz, amit gondolok, mert az annyit, hogy én nem csak hiszek benne, hanem ahogyan Krisztus él, én is igyekszem úgy élni. Nagyon sok fiatal ettől menekül, ezt nem akarja, ő nem akar így élni, mert fél, hogy nem lesz örömöm, ha én a világi örömöket nem zsúfolhatom össze az életemben. El szoktam mondani, hogy az Isten sokkal nagyobb örömöt tud adni, bármennyire hihetetlenek tűnik is. És a hív ember ezt megtapasztalja, utána megmarad Krisztus mellett mindig. Mert amikor döntök, akkor nincs elég információ, mert ha már valaki megtapasztalta volna előre a Krisztus melletti döntést, akkor már nem lett volna szabad, mert Krisztus szeretete úgy vette volna körül, hogy nem az, hogy nem tesz máshogyan, mert abban a szeretetben élni öröm. Kedves testvérek, ma minden ember arra törekszik, hogy engem egy olyan körülmény tömeg vegyen körül, ahol örömmel élek, ahol boldog vagyok, ahol a dolgaim sikerülnek, ahol az egzisztenciám jó és sikeres. És ugyanakkor nagyon sok ember küzd ezzel, mert nem sikerül neki, csak megfelelkezik róla, hogy nem biztos, hogy jól döntött. Ugyanakkor, aki úgy dönt, hogy nekem nem kell Krisztus, mert akkor egy csomó világi jó dologról levarom, hiszen azt a Biblia talán tiltja. Ugyanakkor azt szoktam mondani, hogy az az ember sem a következő döntését már nem maga hozza, hanem a körülmények diktálják. Egy példa csak, ugye az Isten nem vigyáz rám, hogy a 10 parancsolatot igyekezek megtartani, ismerik azt az egyszerű közmondást, hogy aki lop, az hazudik is. Nyilvánvalóan, hogy ki ne derüljön valami, akkor utána a hazugsággal is megtoljuk a gondolatot, hogy ez nem így volt, hogy ez nem jó, hogy ezt nem tudod, ez nem pontos, és akkor még letagadjuk a valóságot is, nehogy ki derüljön meg, esetleg elszégyeljük magunkat. És ebben a mondatban benne van az, hogy nem. A mi gondolatunkat, amikor az Isten parancsát megszegtük, valaki más fogja ott a háttérből irányítani. Azt a valakit úgy hívják, hogy szétdobáló. Van ilyen neve, ördög, sátán, gonosz. A görög eredeti, a diabolos igéből azt mondja, hogy szétdobáló. Szétdobálja az összes életünknek az értelmét, az általunk megtett jó cselekedeteknek a nagy-nagy részét mind szétdobálja, hogy nehogy elismerésre kerüljön, nem akarok ebbe belemenni. Tehát amikor mi döntünk, hogy hogy élünk, ebben az egy döntésben van szabad akaratunk. Hogy Krisztussal vagy nélkül élünk. Mert minden más döntésünk már egyfajta meghatározottság alatt áll. Amikor még gondolom, és azt nézzük, hogy nem ti választottatok ki engem, hanem én, ugye, és mi döntünk Krisztus mellett, mert azt láttuk a családban, azt hallottuk a tanítóktól, mindazoktól, akik szeretik Jézust, és eldöntjük kit által, később majd jó lesz, és nem vágyunk meg a döntésünket. Ugyanakkor az, hogy tudunk így dönteni, hogy Krisztus mellett tudunk dönteni, abban benne van Jézus Krisztus kiválasztó szeretete és kegyelme. Amikor azt mondja, hogy én választottalak ki titeket, annak az a lényege, hogy adott annyi hitet, adott annyi erőt, hogy ezt a nehéznek és súlyosnak tűnő döntést is jól tudjuk meghozni az életünkben. És ez egy olyan szép, emlékeztető gondolat a Jézusnak, hogy nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki benneteket. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy ezáltal a Krisztus melletti döntésben a mi életünk sok-sok örömmel képes megtenni. Sok-sok jó cselekedetre való erővel képes megtenni. És nem csak a mi szívünk lelkünk, hanem a mi szívünkön, lelkünkön keresztül kiáradó krisztusi szeretet a környezetünket is meg fogja erősíteni és örömmé fogja formálni. Mert nem mindegy az, hogy az ember milyen környezet veszi körül. Hogy Jézus miért választ ki, azt ő tudja egyedül. A mi dolgunk, hogy ezt komolyan vegyük. Igen, második gondolata, amikor Jézus elmondja, hogy mire is választott ki bennünket. Így fogalmaz, rendeltelek arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon. Nem tudom, hogy voltak-e közülünk többen is esetben, hogy hatalmas nagy gyümölcs raktár. Jártam el régen, nagyon érdekes információk voltak, rendkívül sok jó gyümölcs illatot keveredik, és szinte az émeimé is fokozódik annak az illata, tiszta rendezett gyümölcsöknek, ami önmagában is mosolyog, mint gyümölcs, és arra gondoltam akkor is, hogyha ezt a sok gyümölcsöt hány ember fogja megenni, és hány embernek fog örömet szerezni az, hogy ő gyümölcsöt eszik meg. Általában mind a felnőttek, mind a gyermekek örömmel és szeretettel szokták fogyasztani a gyümölcsöt. Kedves testvérem, amikor a gyümölcs fogyasztására gondolunk, amikor azt mondja Jézus, hogy arra rendel bennünket, hogy elmenjünk és gyümölcsöt teremjünk. Hogy tudunk-e leltárt készíteni, a rövid időszak a nagyon jó időszak, hogy leltárt készítsük, hogy vajon mi életünkben van egy gyümölcs. Mi a gyümölcs Krisztus szerint, amivel az Isten dicsőségére más emberek felé, az lehet család, gyermek, hozzátartozó, szolgálati hely, munka, úgy igyekszem a jót tenni, hogy abban a másik embernek is öröme legyen. Sőt, észrevegye, hogy jóval többet tudtam tenni, mint a sok ember, és megkérdez, hogy honnan volt erőd ehhez. El tudja mondani, egyedül Jézus Krisztustól volt erőd. Aki azt mondta, hogy ebben a világban a legnagyobb dolog az életünket adni másokért. Amikor emlékezünk Csele József elmúlt testvérünkre, tanítunk, aki 70 évvel ezelőtt hunyt el, aki önmaga is nagyon sok tragédiát élt meg az ő családjában, rengeteg nyomorúságot, és mégis megmaradt Jézus előtt. Mégis megmaradt a krisztusi szeretetben, hogy úgy tegye a dolgát, a szolgálatát, de a sok-sok szeretettel, amit ő kapott. Miért fontos ez? Azért, drága testvéreim, hogy itt arról is szó van, hogy nem csak elmenjünk és gyümölcsöt teremünk, hanem olyan gyümölcsöt teremünk, ami megmarad. A világban érő gyümölcs az, ha nem fogyasszák el, akkor is tönkre megy, elrothat, tehát ki kell dobni. És az Isten világában, Isten országában, Isten örökkévaló világában létezik az a kategória, hogy valaki olyan gyümölcsöt tud teremni, ami megmarad. Drága testvéreim, elmond testvérünk ilyen gyümölcsöt teremt. Mert az, hogy 70 évvel a halála után, itt is emlékszünk rá nagy szeretettel, és egy emléktáblát avathatunk az ő emlékére, tiszteletére. Ez egy dolgot mutat, hogy ő így tudott élni, hogy megmaradó gyümölcsöt is tudott maga körül fölmutatni. Miért fontos ez, drága testvérünk? Mert hatalmas érték. És a szeretet parancsa szerint érték. Jézus Krisztus nem véletlenül fogalmazta meg, hogy az én parancsom, hogy egymást szeressétek. Ezt kétszer elmondja ebben a rövid ige szakaszban is, amikor utána nézünk. Hiénk harmadik gondolata. Bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Nyilvánvalóan, hogy egy kicsi gyermek, ha szófogadó, hogyha jó tanuló, ha mindig segít otthon a szüleinek, és hogyha nem ellenkezik, és hogyha nem engedetlen, hanem örömmel fogad szót, és teszi, amit kérünk, tanulj, vigyázz erre, meg arra, és hogy mindig szót fogad. Amikor ő kér valamit a szülei sokkal könnyebben, és sokkal nagyobb örömmel megveszik a számára, és megadják neki. Érdekes. Az Isten is így van. Amikor mi Jézus Krisztus parancsát igyekszünk minél jobban megtenni, akkor ő azt mondja, kérjétek az Atyát, és megadja nektek mindazt, ami a szívetek kérést. Ez egy nagyon érdekes dolog. Ugyanakkor el kell mondjak egy nagyon érdekes összefüggést ennek az igének kapcsán. Hálapostorra gondolok, akinek az életében volt egy mérhetetlen súlyos betegség. És ő nagyon sokat imádkozott az Istenhez, hogy Uram, vedd ezt a betegséget, ha jóval többet tudnék szolgálni neki. Végigutazta a földközi tengertől, Spanyolország, Olaszország, Görögországtól kezdve a szigeteken keresztül, hány gyülekezetet indított el ezzel a betegséggel. Hogy sokszor a betegsége gátolta a munkáját, a szolgálatát. Uram, vedd el, téged tudnál a szolgálni még többet. Ezt kérte, és az Isten nem adta meg neki. Pedig Pál apostol nem akármilyen mutatása. Akkor talán nem igaz az az állítás, hogy bármit, amit kértek, megadja az Isten, igaz. Mert az, hogy a mi javunkra, és az Isten ügyének a javára mit történik, így az Isten országban bőle, ez az Isten akaratának a lényege. És Pál apostol esetében, amikor az Isten csak annyit mond neki, hogy a betegségedből való gyógyulást nem adom meg, mert elég néked az én kegyelmem. Ez a kegyelem mekkora? Pál apostolt ez a kegyelem akkora erőre, akkora szolgálatra indított, hogy talán se előtte, se utána nem volt olyan proféta, aki az Úr Jézus Krisztus ügyének akkora terjesztőjévé vált, mint maga Pál apostol. Ugye a legnagyobb volt, pedig beteg, pedig nyomott. Miért? Azért, drága testvérek, mert amikor az Isten, akit kiválasz, és látszólag beteg, ugyanakkor mégis hatalmas erőt kap az ő szolgálatára. Látszólag nyomorúságban van, de mégis hatalmas erőt kap az Isten ügyének szolgálatára, hogy szeretetben tud tanítani, szolgálni, dolgozni, amit az Isten rábíz. Az mégis láthatóvá válik, hogy ott is abban a környezetben bizony Isten. És ezen keresztül, akit kiválaszt az Isten, akit magának elhív és kiválaszt Jézus Krisztus, óriási bizonyságot tesz. Ezért van az, hogy bármit kérünk az Isten, meg fogja adni, amit ő jónak lát, ahhoz, hogy a szolgálatunk még eredményesebb legyen. Nem élünk kétszer, drága testvéreim. Csak egyszer. És nem mindegy, hogy abban az egy életben mi mit tudunk megtenni. Hogyan tudunk élni, hogyan tudunk cselekedni. Mert van a régi közmondás is, amit ma megtehetsz, meg az holnapra, mert a másik napon is, majd a holnap napon is lesz olyan, amit meg fogunk tudni tenni. Ugyanakkor éppen ezért Pál apostol visszatérve csak egy gondot elé, a negatív adásokat Isten valami nem ad meg, az Isten világában az is pozitív előjelévé válhat. Mert az, hogy ki mi fog segíteni, az Istennél dőle. Ez az áldás lényege. Én végezhetem a munkámat, szolgálatot dolgozhatok. Szívem legjobb tudása, hozzáállása, mégsem ez benne, mert nincs olyan áldás. Mert azt gondoltam, hogy az én érdemet nem. De ha tudom, hogy Jézus Krisztus érdeme az, hogy nekem erőm van, és az, hogy ő kiválasztott nekem arra, hogy én teremjem a gyümölcsöt, és ezzel meg tudok oldani az életet, akkor mindig tudni fogom, nem csak azt, hogy hova tartozom, hanem azt is, hogy mire hívott el az Isten, és miért választott ki engem. Tudjunk így hálát adni Jézus Krisztus szeretetére, hiszen amikor végig tekintjük Jézus Krisztus életét, Jézus Krisztus nem csak elmondja, hogy az a legnagyobb szeretet, ha valaki életét adja másokért, hanem ezt meg is cselekszi. Ezt Jézus példaadóan meg is cselekszi. Miért? Hogy mi élhessünk. Hogy a mi nyomorságunk föl tudja vállalni, hogy föl tudja azokat mind vinni oda a keresztre, és ő azért tudják fel, hogy megadja nekünk a lehetőséget, hogy a keresztre való, tegyük le az ő keresztre elé. Miért? Hogy a mi életünk legyen boldogabb, gazdagabb, eredményesebb, sokkal több szeretettel teljesítettek. Ugyanis Krisztus szeretete akkor fog igazán munkálni a szívünkben, ha mi a hibáinkat, bűneinket, nyomorságunkat le tudjuk tenni az ő keresztjét, ebben segíts Isten az életünket, mindjárt. Amen. Feleljünk az igényedet, és nem maradjunk egy bűnben. A 2017. kicséretünk 6. versében boldog nép az, amely imádni felség.
Te egy olyan erőt kérem is képes, hogy megajánlod,
ahol mi gazdagon meríthetünk ebből a szeretetből, attól, hogy meg tudjuk lelni ezt az igazi erőtet. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy Te kiválasztottál, elhívtál bennünk. De Urunk Istenünk, add meg minélkünk annak minden belső elhatározását, elszállását, hogy tudjuk meglátni a mi életünkben, hogy vajon minden gyümölcs, ami életünkben megjelen, a jó gyümölcs kategóriájába tartozik, hogy ne talán a maradandó gyümölcs kategóriájába, ami az örökkévaló világ része, és ezen keresztül is meg tudjuk ízlelni, bizony létező kategória az örökkévaló világosság. Köszönjük, hogy ez így van, Urunk Isten. Áldjon az előttünk álló hetet. Te az meg, hogy minden felicsésére történjen. Áldjon meg intézményünket, iskolánkat, óvodánkat, bölcsődénket, az ott folyó szolgálatot, hogy ott is olyan szívvel és lélekkel tudják szeretni a gyermekeket, ami szeretet tőle indul el, ami az örökké való világ része. Könyörgünk betegeinkért, időseinkért, megfáradottjainkért. Te adj erőt elhordozni őnek a betegségükkel kapcsolatos nyomorúságaikat, vagy éppen azt, hogy már megfáradottak ebben az életben. Szeretetet jeléül, reménységet, hitet ajándékoz nekünk, hogy a Te erőddel el lehet hordozni minden fájdalmat, félelmet és erőtlenséget. Így áld meg az előttünk álló hetet, így áld meg annak a táblának a szentelését, amelyre összehívtál bennünket. Így légy közöttünk a Te fiadét, az Úr Jézusé. Amen. Az Úrtól tanult imádságunk. Mi Atyánk, aki a
mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön te rajta. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon te néked békességet, most és minden időben. Amen. Helyünket elfoglalva, hirdetéseket hallgatunk. Hirdetem, adakozom, tud válaszol a jó kedvű, adakozom, szeretet, megálljon Isten. Hirdetem, hogy őt Isten lelki, valóban felújítására is, közvetítő határozatom szerint fogadjuk el az adományokat, hiszen a parókia felújítása maradt által az Isten kegyelméből az elmúlt években. Ez az utolsó, ez már reménység szerint a következő lelkipásztornak a szolgálatát fogja segíteni. Hirdetem az alkalmainkat, ma délelőtt, illetve ma az Isten tisztelet után közvetlenül a Csele József nevére kihelyezett emléktárban avatására fog sor kerülni, és utána szeretett emlékségre az utolsó család tagjaival. Sok tisztelettel és szeretettel köszöntöm Csele József hozzátartozóit, rokonait, unokáit, hozzátartozóikat. Megköszönjük, hogy megtisztelnek bennünket ezen az alkalmon. Most mielőtt folytatjuk a sort, először Radányi Károly iskolai testvéremet kérem meg, hogy amit szeretne elmondani, mondja el a presbiteriumisekkel kapcsolatosan.
Kedves gyülekezet, engedjék meg, hogy én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntsem Csele József leszármazottait, rokonait, barátait, ismerőseit. Én sajnos őt nem ismerettem, de édesanyám és 6 testvére hozzájárt, úgyhogy így a családot többször volt róla szó. Annyi szerencsém volt a Csele családdal, hogy édesanyámnak gyermekkori játszótársa volt az ifjú Csele József, és utána egy utcában nőtt, ott abban az utcában nőttem fel, ahol ők laktak. Köszönöm, hogy eljöttek hozzám. A gyülekezet felé 2 tájékoztatást kell adnom. Ezen a héten meglátogatott minket a Északmesteri Egyház megyei Esperese, Ila Zoltán Esperes úr,
és dr. Pétót, Zoltán gondok úr, akik tájékoztatást adtak részünkre a lelkészválasztással kapcsolatban. A lelkészválasztással kapcsolatban ismételten össze kellett hívni egy rendkívüli presbiteri ülésre a presbitériumot, mert az előtte lévő presbiteri ülés végén két határozatot egybe mondtuk, és teljes mértékig nem volt kiolvasható, mert ott a presbiteri jelöléseknél a jelölteket fogadtuk el, és nem szavaztuk meg, csak a jelölést fogadtuk el, és itt ebből egy kis kavarodás történt. Azzal azt szeretném önöknek elmondani, hogy most pénteken véglegesen megalakult a lelkész jelölő bizottság, amelynek tagjai Daróczi név Utos Barbara, mindig a Edithének, Tömör Edithének, Matusné Tömör Edith, előbb már tudtam, most kivéresett a fejemből. Azt mondja, hogy Kis Sándor, Stolz Rudolf, Szabó Károly és Ladányi Károly. Az a megtiszteltetés ért, hogy ennek a csoportnak a vezetését rám bízta a presbitérium. Így a következő kérésünk van, hogy azok a testvérek, akik tudnak olyan lelkészről, aki eljönne, vagy jó lenne itt Veröcén, vagy ennek a bizottságnak, vagy a nagyköszönhető Márkus Gábor úrnak legyenek szívesek jelezni, hogy ha utána néztünk, akkor utána meg tudjuk azt nézni, vagy meglátogatni azt a egyházközséget, hogy ahol a illetőlelkész szolgál. Ezen kívül még egy örömteli kérésem, meghívásom van. A presbitérium férfi tagjai úgy döntöttek, hogy megalakítják a férfi kört, ahova minden férfit, fiút szeretettel várnak. Itt a lelki épülés, szaporodás és növekedés lesz a célunk ebben a körben. Köszönöm szépen! Maradjon!
Jaj, elnézést, egy lényegeset elfelejtettem. A férfi kör minden első péntekén 18 órakor jön össze. Most az első akkorot, és majd a továbbiakat ott az első összejövetelen.
Tehát most az előttünk álló péntek is már erre vonatkozik. Akkor elmondom azt is, hogy a baba-mama körünk is minden hónap első csütörtökjének délelőtt 9:30 ül össze, úgyhogy most az előttünk álló csütörtökön is aktuális. Még ezt a hirdetéseket hadd mondjam el. Hadd köszönjem nagy szeretettel. Igen, igen. Ja, Szulcsán Józsefné testvérünk hunyt el a héten. Az ő temetése csütörtökön, az előttünk álló héten, csütörtökön délután 4 órai kezdettel lesz itt. Hadd köszöntsem én is Csele József tanítónk, elhunyt tanítónk testvéreit, illetve rokonait és hozzátartozóit először is. Néhány adatot szeretnék elmondani Csele Józsefről. 1885-ben született Szatmárban, és 1948-ban hunyt el. Halálának a 70. évfordulója lesz februárban, és ebben a tekintetben jött a presbitérium elé, hogy a presbitérium hozott egy határozatot, hogy az ő emléktáblát az ő nevéről elhelyezi, arról ahhoz a volt iskolához tettük ki, ahol ő tanított és szolgált. Felesége Kalidi Mária 4 gyermekkel ajándékozta meg, közülük 3 élték meg a felnőttkort. A legidősebb Szidónia 3 gyermeket nevelt nehéz körülmények között férjével. A középső Ilona, aki a győri királyi állami tanítóképzőben szerett képesítést, 23 éves korában tragikus körülmények között balesetben elhunyt. A legfiatalabb József szintén pedagógus volt, tanár, ugyancsak igazgató volt itt Verőcén. A 4. gyermekük Lajos rövid ideig élt csupán. Csele József 2 gyermekét is a pedagógus hivatás felé irányította. Csele József maga a szatmári tanítóképzőben szerzett képesítést 1905-ben, az első világháborúban szanitécként szolgált, megsebesült, majd francia hadifogságba került. a Csele József igazgató, református kántortanító, lévita, itt Verőcén 1926-tól 1942-ig látta el az ő hivatását. Ez a körülmény megtalálható Kocó József Helvét hitvallás Palócföldön című könyvében is. Négy unokája közül ketten követték a pedagógus pályán. Judit városi kitüntetett táncpedagógus, Mária aranydiplomás tanítónő, Ilona gyógyszerészként dolgozott, Csele Judit ügyészként. A négy unokáján kívül négy dédunokája, két ükunokája látogatja Verőcén a családi sírboltot. Köszönöm, hogy meghallgattak, és most először a záró éneket énekeljük el, 457. dicséretünk mind a három versét, majd utána itt bent a templomba a szózattal zárjuk az Isten tiszteletet, és utána az a kérésem, hogy vonuljunk ki mindnyájan ott az iskolai épületünk elé, az utcafrontra, ahol a családtagokat kértem meg, hogy rövid néhány gondolatot mondjanak el, amit még jónak látnak, és utána ott majd elénekeljük zárásként a himnuszt, és utána hívjuk a kedves testvéreket szeretett vendégségre a gyülekezeti termünkbe.